Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, hogy mennyi jót tett veled. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ezen az ünnepi istentiszteleten a Keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve énekeljük most a 329. dicséretünk második verszakát. Keresztülők, keresztülők, arra kérlek benneteket, hogy lépjetek ide az úrasztal elé. Szeretettel köszöntünk benneteket abból az alkalomból, hogy elhoztátok ezt a gyermeket, hogy a Keresség sákramentumában részesüljön. Figyeljünk együtt arra, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a Keresség sákramentumát. Máté evangélium a 28. fejezetének utolsó verseiben olvashatjuk az ő szavait. Jézus Krisztus mondta tehát, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát. Tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el most a helyét. Jézus Krisztus feltámadását ünnepelhetjük most ezekben a napokban, és ezen az ünnepi istentiszteleten történik ennek a kisfiúnak a keresztelése. Azon az istentiszteleten, amikor örülünk, hogy nekünk valóban feltámadott élő Úrunk van. A Szentírás második nagy részében, az Új Szövetségben megfigyelhetjük azt, hogy magának a feltámadás szónak három jelentése van. Jelenti először Jézus Krisztusnak a testben való feltámadását a kereszthalála utáni harmadik napon, másodszor pedig jelenti azt a nagy lelki fordulatot is, amikor egy hitetlen ember hívővé lesz. Most itt a Keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve a figyelmünk középpontjába leginkább ez a második legyen. Ez a nagy ajándéka a mi Urunknak, hogy megismerhetjük őt, hogy hozzátartozhatunk. Az Úr Jézus Krisztusnak a szavait szeretném újra idézni, és most pedig János evangéliuma 5. fejezetéből, a 24. és 25. versekből, ahol Jézus ezt mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Vagyis az Úr Jézus Krisztus úgy tekintett az őt hallgató sokasságra, mint akik lelkileg halottak. És azt mondta, hogy aki pedig közülük meghallja, amit ő mond. És itt fontos ez a meg igekötés, hogy nem csak úgy egyszerűen hallja, hanem valóban meghallja, szívével is meghallja, az feltámad. Az felmegy, az átmegy a halálból, a lelki halálból az életbe. A Bibliának alapvetően fontos tanítása az, hogy az Isten ellen fellázott ember lelkileg halottá vált. Olyan, mint egy halott, ami azt jelenti, hogy érzéketlen, tehetetlen, nem lát, nem hall, nem beszél. Ilyenné váltunk lelkileg, Isten nélkül. Jézus Krisztus pedig egyebek között ezért is jött utánunk a földre, hogy újra hozzáférhetővé tegye az elveszített életet. Ő maga mondta többször is, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki Jézussal hitáltal kapcsolatba kerül, abba az ő isteni élete mintegy beárad és megújítja, lelkileg megeleveníti, azaz feltámasztja. Ezt a csodálatos fordulatot nevezi a Szentírás újjászületésnek. És Jézus azt mondja, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Mert az Isten országába, mennyekbe csak így mehetünk be, hogyha kívánjuk ezt és engedjük, hogy ő újjászülhessen bennünket. Nagyon csodálatos lehetősége számunkra, emberek számára. Hiszen ez azt jelenti, hogyha újjászülhet bennünket Isten az ő lelke által, akkor valóban az ő jelenlétében élhetjük az életünket. Az azt jelenti, hogy észrevehetjük az ő kezemunkáját a mindennapjainkban, hogy hogyan óv valamitől, hogyan bátorít valami másra, hogy hogyan nyit ki előttem ajtót, ott, ahol én igazából nem is tudtam, hogy van ajtó, máskor meg bezár ajtókat, amelyeken én nagyon szerettem volna bemenni, de Isten tudja, hogy ez nem szolgálná a javamat, és ezért bezárja előttem. És mivel mi egyre jobban megismerhetjük őt, és e megismerés során a bizalmunk is erősödik, ezért születhet meg bennünk ilyenkor a döntés, hogy nem is akarok már az ilyen ajtókon bemenni, hanem csendesen várok az Úrra, és hogyha ő nyit előttem ajtót, akkor viszont ott megyek, engedelmeskedem, és örömmel engedelmeskedem, hiszen újra és újra megtapasztalom, hogy amikor ráhallgatok, akkor az valóban a boldogulásomat, sőt, a boldogságomat szolgálja. Így forhat össze a mi életünk az Úr Jézus Krisztussal. És a keresség sákramentuma erről szól, hogy az Isten kész a szövetségébe befogadni azt, akit megkeresztelünk. Vagyis az ő élete is így összeforhat az Úr Jézus Krisztussal, az ő életével. Nagy felelősségetek, kedves szülők és keresztülők, az, hogy valóban úgy neveljétek, hogy ő megismerhesse ezt az Urat, hogy tudhasson erről a csodálatos lehetőségről, amit elkészített számunkra, hogy ennek a gyermeknek az életét is újjászülhesse a mi Urunk Jézus Krisztus, és összeforhasson az élete az Úr Jézuséval. Áldjon meg ebben benneteket a mi Urunk, adjon bölcsességet, és kérjétek szent lelke vezetését ehhez. Ámen. Most fennállva valljuk meg a mi Úrunkba vetett hitünket, mondjuk el közösen az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és az Jézus Krisztusban, ő elsőt fiában, mi Úrunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született és halott, megfeszítették, meghalott és elvonultték. Szálltalan a pokolra. Harmadapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jóján, onnan lesz elővelendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent életben, hiszek egy egyedemes keresztjén Anya Szentek házat, hiszem a Szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testének feltámadását és az örök életet.
Mindezek után, kedves szülők és keresztülők, két kérdést intézek most hozzátok, melyekre őszinte lelkismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy egy kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet színe előtt? Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük. A mi Úrunk Istenünk, adjon erőt ahhoz, hogy amit most megfogadtatok, azt tudjátok megvalósítani. Imádkozzunk most ezért is, s magasztaljuk őt az ő szeretetéért. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Áldunk és magasztalunk most téged elsősorban, mint teremtő Istent. Áldunk és magasztalunk ennek a gyermeknek az életéért. Köszönjük, hogy megajándékoztad szüleit, keresztülét, a családot vele. Köszönjük, hogy őriző pásztoruk voltál, ott az életadás pillanataiban is, de az azóta eltelt időben is. Áldunk és magasztalunk, Urunk, azért, hogy a te teremtő hatalmad úgy is megmutatkozik, hogy bennünket, akik lelkileg halottá váltunk, az ellened való lázadásunk következtében meg tudsz újítani. Köszönjük, hogy most is hallhattuk az evangéliumot, hogy van lehetőség arra, hogy a lelki halálból feltámadni, hogy van lehetőség arra, hogy mi hozzád tartozhassunk. És köszönjük, hogy ezt a gyermeket is így fogadod magadhoz. Köszönjük, hogy befogadod szövetségedbe. És most imádkozunk azért, áld meg a szülőket, keresztülőket, áld meg a családot, hogy tudjanak úgy élni, hogy az életük is rólad szólhasson, hogy hadd tudjanak így igazán jó példát élni oda e kisgyermek elé. Áld meg őket szent lelked vezetésével, áld meg benned való örömökkel, bölcsességgel. Kérünk téged, hogy légy velük. Kérünk téged azért, hogy ez a gyermek valóban hadd lehessen az Úr Jézus Krisztus követője. És köszönjük is, Urunk, hogy tudhatjuk, te meghallgatod imádságunkat. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt. Ámen.
Sándor Gregori, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Ámen. A minden kegyelemnek Istene, áldja és szentelje meg ezt a kisgyermeket, nevelje fel őt szüleinek örömére, Anya Szent Egyházunk teljességére, és Isten nagy nevének dicsőségére.
Foglaljuk el mindnyájan a helyünket, és keressük meg most a 134. zsoltárunkat. 134. zsoltárunkat énekeljük el mind a három verszakával. És amikor a harmadikat énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor most elsősorban a kis Sándorra gondoljunk. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét a János írása szerinti evangélium 21. fejezetéből, az első 14 versből a következőképpen. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik. Ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünk befogadását és megtartását. Ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a húsvét csodájáért, azért, hogy van feltámadás, hogy te feltámadtál, és azért, hogy ezt évről évre, de vasárnapról vasárnapra is eszünkbe juttatod a húsvét ünnepén. Mert látod, Urunk, hogy sokszor az életünk csak úgy pörög, mi pedig alig győzzük utolérni, rólad pedig elfeledkezünk. És nélküled próbálkozunk, küzdünk a mindennapi gondjainkkal, és sokszor megvalljuk előtted, hogy nem férsz bele az életünkbe. Bocsáss meg ezt nekünk, Urunk. Szeretnénk veled újra kezdeni. Szeretnénk valóban lelkileg újra feltámadni egy élő közösségre veled. Ilyenkor olyan nagy szükségünk van rá, hogy emlékeztess, hogy elmondd újra és újra, te velünk vagy minden napon a világ végezetéig, hogy a szívünkbe véssük, hogy ez nem csak egy mondat, amelyet keresztelésekkor is hallunk, hogy ez nem csak egy ige a Bibliából, hanem a te élő szavad és ígéreted, hogy te valóban ott vagy minden napon, a világ végezetéig velünk, a hétköznapjainkban is. Engedd, hogy ezt megtapasztalhassuk most is. Olyan nagy szükségünk van a te feltámadásodra, amelyből erőt meríthetünk, hogy micsoda Urunk van, és olyan nagy szükségünk van a mi lelki feltámasztásunkra is, amelyet csak te tudsz megcselekedni szent lelked által. Így kérünk, hogy ígéreted szerint légy itt velünk, és ébrezgess, szólongass, incs, bátoríts bennünket a te szent lelked által. Légy itt velünk. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 165. dicséretünk első versét énekeljük. A 165. dicséret első verse így kezdődik, itt van Isten köztünk.
Thank you. hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az örömüzenetet kívánom hirdetni közöttetek, a már előbb felolvasott igeszakaszból, János evangéliumának 21. fejezetéből, az 5. versből, a következőképpen. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Foglaljunk helyet. Azt gondolom, hogy ma már nagyon sok önsegítő könyvet találunk egy könyvesboltba, hogyha belépünk a polcokon. Ilyen címekkel, hogy a sikeres élet titka, vagy a gazdagság titka. Egyszer egy ismerősöm megkért, hogy menjek el venni egy ilyen könyvet ajándékba az ő egyik barátjának. Amikor körbenéztem a könyvesboltba, és megnézegettem ezeket a könyveket, azt tűnt fel, hogy egyik frappánsabb, színesebb volt, mint a másik. Aztán érdekes volt, hogy találtam néhány közös vonást ezek között a könyvek között. Az első az volt, hogy mindegyiken széles mosolyú emberek hirdették és megesküdtek rá, hogy ennek a könyvnek, vagy ennek a titoknak az útján, gyógymódnak az útján, ennek a könyvnek a segítségével tartanak ott, ahol tartanak. A másik közös vonás az volt, hogy mindegyik valamilyen tételes megfogalmazásban mondott vagy állított valamit. Ezt tedd, ezt ne tedd, amit könnyen meg tudunk jegyezni. A harmadik pedig az volt, hogy mindegyiken az állt, ez az egyetlen igazi titok a sikerhez. Három kérdés fogalmazódott meg bennem, ahogy nézegettem ezeket a könyveket. Bizonyára már sokan találkoztunk ilyenekkel. Talán olvastunk is ilyeneket. Az első, hogyha mindegyik igazi, akkor vajon melyik az igazi? A másik pedig, hogy honnan tudják megmondani ilyen konkrétan nekünk személyesen, hogy mi vezet az életünk boldogulásához, amikor nem is ismer bennünket személyesen az író. Nyilván valamilyen általános következtetéseket von le. A harmadik és fájdalmas észrevételem pedig az volt, hogy akik a borítón széles mosolyjal néznek ránk, és hirdetik a általuk elért boldogságot, vajon valóban boldogok-e? És vajon nincs-e velük is úgy, hogy néha elcsüggednek, néha elegük lesz? És vajon ilyenkor nem kiábrándító-e nekik is a felismerés, hogy sok millió példányban eladott sikerkönyvek reklámozza az ő sikerét, és mégsem sikeresek? X millió példányban hirdeti egy-egy könyv, egy-egy borító, hogy ő milyen boldog, és vajon tényleg az? És vajon nem csap ebbe sok millió embert, amikor elcsügged? De miért is fogynak ezek a könyvek ilyen nagy példányszámban, és miért mondtam el mindezt? Azt hiszem azért, mert sok a boldogtalan ember, és sok a sikertelen ember. Ez nem új dolog. Minden társadalomban megvolt ez. Minden társadalomban voltak boldog és boldogtalan, sikeres és sikertelen emberek. És egy emberi életen belül is vannak sikeres és sikertelen periódusaink. Próbálkoznak sokan a szakmájukkal, dolgoznak, erejüket megfeszítve, de még sincs eredmény sokszor. Ha pedig nincs eredmény, akkor nincs étel, de van helyette konfliktus, van helyette veszekedés, és sok család, csoda, hogyha még együtt tud maradni egy ilyen helyzetben. Fiatal korban talán sok lelkes és lüktető tervünk van, van nekem is bőven. Találkozok sok fiatalon elindult emberrel, akik lüktetően nagy elképzelésekkel vágnak neki a világnak, hogy mindent szeretnének megvalósítani, a munkában, családban, akár gyülekezetben, életükben, és sajnos egyre többen jutnak oda, hogy nemhogy álmaik, de már ennivalójuk sincs. A felolvasott történetben a tanítványok is valahogy így vannak. Nincsen ennivalójuk, nincsenek álmaik, és az az élet, amiben eddig boldogok voltak, amiben eddig kiteljesedtek, most egyszerűen mint egy álom szerte foszlott. Azonban azt a furcsa kijelentést kell mondanom igénk alapján, hogy milyen jó az, hogyha boldogtalanok vagyunk, és nem sikerül valami úgy, ahogyan a világ szerint szeretnénk, hogy sikerüljön. Hogyha úgy nincsen. A tanítványok itt eleve rossz helyen és rosszul próbálkoznak. Emlékszünk a korábbi hasonló jelenetre az evangéliumból, amikor Jézus elhívja Pétert. Az is egy halászat közben történik. És mit mond neki Jézus? Én ember halászát teszlek téged. Akkor most mit keres itt Péter ismét a halászhajóban, a halászhálók körül? Mit keres itt Péter? Mi dolga van még neki a halászhajóban? Azt gondolom, hogy Péter itt elcsüggett. Nagy péntek után vannak. Az, akiben hittek, aki az élete értelmét adta, aki miatt eldobta a halászhálót, az többé nincs. Meghalt. Az, amire őt elhívta, az a küldetés, többé az sincs. Viszont valamiből élni kell. Elmegyek halászni. Nincs mit enni. Valamiből meg kell, hogy éljek. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amikor elveszítjük egy szeretünket, és ahogyan az okos lelki gondozók szokták mondani, gyászmunkát folytatunk. Valahogy fel kell, hogy dolgozzuk a történteket, de nem csak szerettünk bárminek az elveszítése kapcsán, és olyankor belekezdünk valami újba, vagy visszatérünk a régibe. Addig se kelljen arra gondolni. Addig is könnyebb, mint egy fájdalomcsillapítás. Valahogy így van most Péter is előttünk itt. Egy gyászmunkát folytat. Elveszítette Jézust. Meghalt az, akiben hitt. És most próbálja valahogy feldolgozni. És próbál élelmet szerezni. A tanítványok pedig követik. Mi is elmegyünk veled. Olyan, mintha Péternek ez az egész csak egy álom lett volna. Most pedig felébredt és ráébredt, hogy élni kell valamiből. Mennyire kiózanító ez a mondat. Elmegyek halászni. Ennünk kell. Vajon mi mibe és hová térünk vissza újra és újra? Mi hívő emberek gyakran esünk ugyanebbe a hibába. Vannak kiemelt pontok, kiemelt ünnepek az életünkben, amikor találkozunk Istennel, amikor találkozunk Jézussal, egy-egy ünnepben, karácsonykor, húsvétkor, egy gyülekezeti hétvégén, egy Isten tiszteleten, amikor hatalmasakat érzünk Isten iránt, Isten élményeink vannak, és aztán jönnek a hétköznapok, és mi is visszatérünk valahová. De vajon te hová térsz vissza egy-egy ilyen kiemelt idő után? Jól ismerjük a problémát. Amíg Jézus a tanítványok között volt, minden jó volt, mindennek volt értelme, de aztán meghalt. Most pedig órá lett rajtuk a rezignáltság és a félelem. Mert Péter életében Jézus csak meghalt, de még nem támad fel. Ilyen a húsvét nélküli hit. A feltámadás nélküli hit. Mert valóban azt mondjuk, hogy nagypéntek a legfontosabb egyházi ünnepünk, de csak húsvéttel együtt. Mert Jézus nem csak meghalt, de fel is támadt. Így teljes a kép. Vajon Jézus a mi életünkben feltámadta már, vagy csak meghalt? Jézus vajon a te életedben csak meghalt, érted? Vagy már fel is támadt, és élő Úr, aki figyeli az életed eseményeit, és a partról tanácsol és vezet téged. Ahogyan Jó Sándor mondja, sokszor sokan úgy vannak Jézussal, mint egy szép, ünnepelt halottal, akiről ünnepekkor megemlékezünk, akit húsvétkor vagy karácsonykor előveszünk, és megemlékezünk róla, de a hétköznapjainkhoz semmi köze nincsen, mert akkor még halott Jézusunk van. Akkor még nem találkoztunk a feltámadott Jézussal, úgy, ahogyan a történetben a tanítványok. Vajon az életünk megy-e tovább Jézus nélkül egy-egy ilyen találkozás után? Hagyjuk-e, hogy nélküle menjen tovább? Vagy gyászoljuk-e tovább őt? Pedig van minek örülnünk, mert Jézus feltámadt. Jézus nem halott többé, hanem élő Úr. Vajon feltámadta már Jézus az életünkbe, élő Úrként ott van-e, akinek élő és aktuális üzenete van a számunkra, vasárnapról vasárnapra, napról napra? Vajon Jézus beleszól-e a mindennapjainkba? Van-e szava a mindennapjainkban? Mert a tanítványok élő Krisztussal úgy találkoznak, hogy egy kérdést intéz hozzájuk. Fiaim, van-e, nincs valami ennivalótok? Ezt kérdezi tőlük Jézus. Mert a tanítványok visszatérnek a régi életbe, a Jézus előtti életükbe, amikor még nem ismerték őt. Visszamennek halászni, de ráadásul nem is fognak semmit. Egész éjszaka, azt olvassuk az igében, semmit sem fogtak. Azaz, úgy is kifejezhetnénk, Jézus nélkül a semmit fogják, a semmit hajszolják. a semmit markolják. Jézus nélkül minden vállalkozásunk kudarcra van ítélve, bármennyire is sikeresnek tűnik most, de elmúlik. Figyeljük meg, hogy Jézus hogyan viszonyul ehhez a helyzethez. Azt kérdezi, fiaim, nincs valami ennivalótok? Az azért pontosan a lényegre kérdez rá. Nem kertel, belekérdez. Szeliden alázattal, de belekérdez. Oda, ami talán a legirritálóbb. Fogtatok valamit? Talán Jézus azt kérdezni ma tőlünk, tőled. Sikerült az életed? Boldog vagy? Elégedett vagy? Elégedett vagy azzal, amiben a boldogságodat kerested? Vagy csalódtál? Elérted azt, amiért fáradoztál egész életedben? Egy kudarcban lévő ember számára mennyire fájó és égető ez a kérdés, amikor egyértelmű a csődünk, amikor kudarcot vallunk. Mennyire rosszul tud esni egy ilyen kérdés, amikor pont arra kérdeznek rá, ami nem sikerült. Vagy amikor próbáljuk elhesegetni a dolgokat, eltusolni, elkenni. Csak meg ne kérdezzék. Jézus pedig pontosan rákérdez. Eztán a szégyenérzetünket és talán a dühünket is borzolgatja. De miért kérdezi ezt Jézus? Nyilván nem azért, mert éhes. És nem is azért, hogy megalázza a tanítványokat. Hanem azért, hogy szembesítse őket. A teljes csőddel, a nélküle való élet csődjével. Jézus nem udvariaskodik, szeliden, de jól belekérdez oda, ahol a legnagyobb a baj. Nem azt kérdezi, hogy hogy vagytok, fiaim. Mert erre annyi mindent lehet nagyon kitérően és nagyon bőven felelni. Amikor megkérdezgetjük egymást, hogy hogy vagy, akkor mindig azt mondjuk el egymásnak, amit a másiknak el akarunk mondani. De nem biztos, hogy azt, ami tényleg a legfontosabb, ami tényleg a legégetőbb. Figyeljünk meg, hogy hogyan válaszolunk mi otthon erre a kérdésre a családtagjaink előtt, hogy hogy vagy, és egy távoli, régen látott ismerős előtt. Nagyon más lesz a válasz, akár 5 perc eltéréssel is. Azt emeljük ki, ami nem olyan kínos. Jól vagyok, köszönöm, minden rendben van. De miért? Azért, mert ez a világ nem szereti a sikertelen embert. Nem szereti a boldogtalan embereket, nem tűri meg. Idegenek előtt is szeretjük elkenni a sikertelenséget, szeretjük nem bevallani, mert akkor majd elítélnek, megítélnek, megszólnak. Nem sikerült az életem. Kudarc. Jézus pedig konkrétan rákérdez. De azt kérdez ennyire konkrétan, aki közel áll. A távoli ismerőseink, amikor megkérdezik, hogy hogy vagyunk, akkor nagyon általánosan fogalmaznak, hiszen fogalmuk sincs igazán az életünkről. Egy-két dologról tudnak. De a családtagjaink vajon hogy kérdeznek? Ők nem azt kérdezik, amikor este hazamegyünk, hogy úgy általában hogy vagyunk, hogy sikerült a vizsgád, milyen volt a napod, sikerült-e, amit el akartál intézni, mert ő tud rólunk pontosan. Jézus itt egészen konkrétan kérdez. Fiaim, nincs valami ennivalótok, hiszen épp ez a baj. Azt kérdez ennyire konkrétan, aki közel áll, aki ismer, aki egészen közel van. Közelebb talán, mint a bőrünk. Jézus ennyire közeli személy. Vajon Jézus számunkra közeli-e ennyire? Vajon nekünk közeli személyene az Úr? Kérdeze bennünket nap, mint nap, ennyire közelről. De nem is csap át Jézus a másik végletbe, amikor csak azért kérdezünk meg valakit a sikertelenségéről, hogy megalázzuk, hogy talán magunkat jobb színben tüntessük fel. Neki erre nincs szüksége, hiszen fiaimnak nevezi őket. Fiaim! Milyen kedves ez a megszólítás! Jézus nem is maga miatt kérdez, hanem miattuk. A jó lelkigondozói beszélgetéshez tudnám ezt hasonlítani, amikor nem azért kérdezzük a másikat, mert mi feltétlenül kíváncsiak vagyunk valamire. Nem is nekünk fontos tudni, hanem annak a másik embernek fontos, hogy saját maga előtt is bevallja azt, amiben éppen van. De nézzük meg a feleletet is. Azt mondják a tanítványok, nagyon röviden, nincsen. Ez egy konkrét és becsületes válasz. Nincs. Nem hárítanak, hogy majd lesz. Nem is tusolják el, hogy hát még nincsen, de majd még próbálkozunk. Hanem nyíltan elmondják a tényeket. Nem tudom, hogy mi hogyan reagálunk, válaszolunk az ilyen konkrét, mondhatom így, égető kérdésekre. Talán takargatunk, talán terelünk, vagy hárítunk. Ismerős ez a reakció? Mikor menteni próbáljuk a kudarcunkat a számonkérés elől. a főnökünk, a felettesünk, a szomszédunk, a gyerekünk, a szüleink előtt. Próbáljuk takargatni. Nem is vagyok annyira rossz. Még próbálok magamnak adni egy esélyt, és bebizonyítom, hogy jobb vagyok. De ha egy egyszerű idegen kérdezi tőlünk puszta érdeklődésben, akkor sem mindig valljuk be, nem szeretjük kiteregetni a sikertelenséget. Hiszen ennek a világnak, ahogy már mondtam, a sikeres emberekre van szüksége. A sikeres embereket akarják látni. Ezért vannak tele a könyvesboltok, sikeres emberek arcaival, akik reklámozzák a sikert. És ha nem vagyunk sikeresek, akkor ebben a világban nem tudunk érvényesülni. De van egy jó hírem. Jézus pont a sikertelen, a kudarcos ember miatt jött. Hiszen azt mondja, nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra, hanem a betegeknek. A hegyi beszédben pedig így fogalmaz, boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa. A lelki szegény kifejezés, a görög nyelven több kifejezés van a szegénységre. Ami itt szerepel ezen a helyen a hegyi beszédben, egy olyan szegényre utal, aki koldus szegény. Nem az a szegény, akinek még van valamije, amiből még eltengődik egy pár napig. Az a szegény, akinek tényleg semmije nincs, aki koldulni kényszerül. Hogyha ezt divatosan mai nyelvre próbálnánk lefordítani, úgyis mondhatnám, boldogok, akik lelkileg koldusok, akik már nem bízhatnak saját magukban. Boldogok az önbizalom hiányosok, mert ők nem magukban bíznak, hanem Jézusban. Boldogok azok, akik csak Istenre tudják bízni magukat, és nem maguktól várják a sikert, mert abban csalódni fognak. Abban előbb-utóbb kudarcot vallunk, és a sikeresek is vagyunk. Vajon boldogok vagyunk-e vele? Itt egy nyílt, őszinte feleletet hallunk a történetben. Nincs. Persze sok múlik azon is, hogy ki kérdez és hogyan, hiszen egy számonkérésre nehéz őszintén felelni. De a tanítványok még itt nem tudják, hogy Jézus az. Egy idegennek hiszik. Az őszintesség azt gondolom, hogy nagy dolog. Csak az őszinte emberrel lehet segíteni. Aki elmeri mondani, bemeri vallani, hogy hol fáj. Az orvos is csak akkor tud segíteni, ha megmutatjuk, hogy hol fáj. Hogyha azt a végtagunkat mutatjuk, amelyik nem fáj, mert félünk a kezeléstől, akkor nem fogunk meggyógyulni. Hadd mondjak el erre egy nagyon bagatell példát, kérem, hogy bocsássák meg a testvérek. Egyszer óvodás koromban még belement egy faépítő kockából egy szálka a tenyerembe. Nagyon-nagyon féltem az orvostól, és nem mertem megmutatni senkinek. Hónapokig ott volt a szálka, és begyulladt. Aztán édesanyám elvitt az orvoshoz, kiszedték pillanatokon belül, nem is fájt. De utána a tetanuszoltás, amit a lábamba kaptam, az fájt. Alig bírtam ráni a lábamra. Még ma is bennem van a felismerés, hogyha előbb szóltam volna, akkor nem fájt volna, ha kiveszik, és megúsztam volna az oltást is. Ilyen az, amikor bemerjük vallani időben, hogy hol fáj, amikor még lehet segíteni, amikor még kevésbé fájdalmas a segítség. Amíg takargatjuk a kudarcot, addig nem lesz megoldás. A tanítványok itt bevallják a kudarcukat. És amikor a tanítványok bevallják és felelnek erre a kérdésre, akkor meg is érkezik a megoldás. Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. És találnak is bőségesen, csak győzzék kihúzni. És csak ekkor ismerik fel azt, hogy az Úr az. Azaz ebből lehet felismerni, hogy az Úr az. De nem csak azért kérdez, hogy megalázzon, nem csak kíváncsiságból kérdezi az életünket, azért kérdezi, mert neki van megoldása rá. Nem csak úgy pusztán érdeklődésből, kíváncsiságból kérdez bennünket. Hiszen azt olvassuk, Jézus látja vendégül a tanítványait a parton étellel. Nem azért kérdezi, mert egy kóbor idegen, akinek élelemre van szüksége, hanem megmondja a megoldást. A mi sikertelenségeink és félelmeink között is ebből ismerhetjük fel az Úr kérdését, hogy neki van konkrét tanácsa és megoldása az életünkre. A feltámadott Jézus a mi életünk partján is ott áll és kérdez. Most is kérdez. Az a kérdés, hogy meghalljuk-e a hangját. Figyeli a próbálkozásainkat, a sikertelenségeinket, és most is kérdezi, hogy hogy állunk az életünkkel. Hogy állsz az életeddel? Boldog vagy? Elégedett vagy? Jó ez így neked? És ma is csak az őszinte, beismerő válasz a megoldás. Nem Jézus, nem vagyok boldog. Nem vagyok boldog nélküled. Megint nem sikerült békésnek maradnom, pedig próbálkoztam, mert megint nélküled próbálkoztam, és megint rossz helyen próbáltam boldogulni. Mert neki elmondhatjuk egészen őszintén, nem fog vele visszaélni. nem fog szemrehányást tenni. Nem fog számon kérni, hanem megmondja a megoldást. Adja Isten, hogy meghalljuk a hangját, hogy őszinte szívvel beismerjük, hogy nélküle bizony nem megy. Azért, hogy igazi és konkrét megoldást adhasson, hogy ő valóban feltámadott, és élő úr legyen az életünk felett. Amen. Az igére válaszképpen énekeljük a 223. dicséretünk első és ötödik versét, és egyben úrvacsoraosztásra is készüljünk ezzel. A 223. dicséret első verse így kezdődik: Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok.
Jézus Krisztus mondja: Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Figyeljünk együtt, kedves testvéreim, most arra, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Legbővebben Pál apostol adja elénk a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, ami az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a következő szavakkal folytatja levelét: azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Vizsgáljuk meg most mi is a szívünket, illetve kérjük, hogy Isten az ő szent lelke által világítson bele a szívünkbe, mutasson rá vétkeinkre, hogy tudjuk imádságban elé vinni. Legyünk most kicsit csendben, hogy ki magában odafordulhasson Istenhez, majd pedig hangosan imádkozunk. Mindenható Istenünk, mindenek előtt hálás szívvel köszönjük neked az evangéliumot, amelyet most is hallhattunk. Hálás szívvel köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, azt, hogy te vállaltad az atyától kapott küldetést, hogy eljöttél ide a földre. Köszönjük, hogy ide jöttél közénk. Köszönjük, hogy te nagyon jól ismersz bennünket. Köszönjük, hogy hatalmad is van a megoldás elvégzéséhez. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te hatalommal nem élsz vissza, hanem a javunkra fordítottad és fordítod mindenkor. Köszönjük, hogy most így valhattunk és valhatunk előtted, így hozhatjuk ide a kudarcainkat, vereségeinket, így hozhatjuk ide a veszteségeinket, mulasztásainkat, vétkeinket, fájdalmunkat, bánatunkat, a csüggedéseinket, az aggodalmainkat, mindent, ami lehúz, megbénít, megkötöz. Köszönjük, hogy oda tehetjük Úr Jézus Krisztus a te keresztedhez, és szeretnénk is most ezt cselekedni. Úgy kérünk téged, hogy most tisztára bennünket véred által, tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Hadd kérjük a Zsoltáros szavaival ezt. Könyörülj meg rajtunk, és köszönjük Istenünk a kegyelmet, úgy szeretnénk ezt elfogadni. Szent lelked által támogass abban is, hogy lássuk, hogy mennyire rá vagyunk utalva, és hitünk kezét így tudjuk nyújtani feléd, hogy beletehesd azt, amit te elkészítettél nekünk az Úr Jézus Krisztus váltság halála feltámadása által. Urunk, így szeretnénk most elfogadni mindazt, amivel te akarsz megajándékozni bennünket. Cselekedj velünk úgy most, Urunk, ahogyan azt te akarod, mert az lesz nekünk a jó. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk téged, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Bűnvallásunk után hitünket valljuk meg, mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, szállt alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és halottakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anyaszentegyházban, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Most pedig még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte szívvel és lélekkel válaszoljatok, ami Urunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek? Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, az Úr Jézus vérének érteméért hitáltal megigazít. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe? Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt ígérem és fogadom. Mindezeket én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Íme, kedves testvéreim, az asztal meg van terítve, minden készen van. Jöjjetek ide a gyülekezetben megszokott rendben, ami azt jelenti, hogy először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, majd itt a belső oldalon ülő testvérek, végül pedig a templomunk oldalsó részében ülő testvérek. Az úrvacsorai közösség ideje alatt mindazok, akik éppen a helyükön vannak, énekeljenek, énekeljünk. A 460. dicséretünket keressük meg. Először azt énekeljük mindegyik versével, majd pedig az utána következő énekeket. Íme, kedves testvéreim, itt szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szentvacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Fejünket meghajtva, magasztaljuk Urunkat, adjunk neki hálát. A mai Isten tiszteleten is, ezen az ünnepen kapott áldásokért, ajándékokért imádkozzunk most. Hálás a szívünk, Urunk Istenünk, azért, hogy Te hívtál bennünket ezen az ünnepen ide a házadba. Hálás a szívünk azért, hogy találkozhattunk veled. Találkozhattunk veled az Úr Jézus Krisztusban, a Te csodálatos kijelentésedben, hogy hallhattuk az örömhírt, hogy nekünk élő, feltámadott Urunk van. Áldunk és magasztalunk azért, hogy az úrvacsorai közösség a sákramentumi jegyek is ebben erősítenek meg bennünket, és imádkozunk is azért, hogy Szent Lelked által vedd így birtokba a szívünket, a gondolatvilágunkat, munkálkodj bennünk továbbra is, hadd vihessük magunkkal mindazt, amit itt kaphattunk, hogy ne feledkezzünk el arról, majd a hétköznapokban sem, nehézségeink közben sem, talán akkor, amikor újra valami kudarc ér bennünket, hogy nekünk élő Urunk van, akire számíthatunk, akihez odafordulhatunk imádságban, elmondhatunk neki mindent, és nem csak megkönnyebbülhet a szívünk, hanem mivel te élő, munkálkodó Úr vagy, ezért számíthatunk a megoldásban is rád. Olyan jó lenne, Urunk, az is, hogyha nem csak a nehézségeinkkel, a bukásainkkal, a problémáinkkal, a gondjainkkal keresnénk meg téged, hanem mindent megosztanánk veled, hogyha olyan kapcsolat lenne közöttünk, amely kapcsolatban az örömeinket is, a jó dolgainkat, a sikereinket is, mindent oda viszünk hozzád, és legfőképpen látjuk azt, hogy valójában neked köszönhetjük ezeket. Hogy ha tudnánk mindenért így hálát adni, és téged magasztalni, ne csak most az ünnepen, hanem hétköznapjainkban is, hogy ilyen téged dicsőítő életet élhessünk, mely tele van örömmel, mely életre az jellemző, hogy a te békességedet tapasztalhatjuk meg a különböző életkörülményeink között, sőt, te békességet továbbadhatjuk, hogy mások is megismerhessék, és megismerhessenek téged, aki a békesség forrása vagy. Kérünk, indíts így el bennünket innen most, majd az Isten tisztelet végén. Úgy kérünk téged, hogy mindazt, amit kaptunk, azt hadd vihessük magunkkal, és adhassuk tovább. Könyörgünk most hozzád, Urunk, a betegekért. Imádkozunk hozzád azokért, akik különféle testi-lelki nyomorúságokkal küszködnek, azokért pedig még jobban, akik most lecsüggesztett fejjel élik át mindezt, mert nem tudnak még rád tekinteni, vagy olyan igazán rád tekinteni. Könyörülj meg rajtuk is, hogy hozzá tudjanak fordulni, és megtapasztalhassák szeretetedet, hatalmadat, azt, hogy te ott vagy, és számíthatnak ők is rád. Imádkozunk különösképpen is azért a családért itt a gyülekezetünkből, ahol az egyik családtag most is súlyos beteg, kérünk, könyörülj meg rajtuk. Imádkozunk, Urunk, egész népünkért. Úgy kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk, hadd ismerhessen meg mindenki téged, hogy meg tudjon állni, hogy amikor a kudarcok csődök sorozata éri, és azt kell átélni, akkor ne átkozódjon, hanem tudjon megállni egy pillanatra úgy, hogy végre észrevegyen téged, és oda tudjon fordulni. Így imádkozunk, Urunk, népünkért. Könyörülj meg mindnyájunkon, és kérünk, hogy maradj velünk továbbra is szereteteddel, békességeddel. Az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg bennünket akaratod szerint. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a föld is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vinn meg a kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Most pedig még hallgassuk meg a hirdetéseket. Ezen a mai istentiszteleten és már a nagypéntek esti istentiszteletünkön is Isten igéjét közöttünk legátusunk hirdette, Sebőkné Babos Boglárka, aki a Károly Gáspár Református Egyetem Hisztudományi Karának 5. éves hallgatója. Köszönjük szépen az idehozott üzenetet, és kívánunk az Úristentől sok-sok áldást a további tanulmányaidhoz, szolgálataidra, életedre, családod életére. Isten áldjon meg, gazdagon. A testvéreket pedig szeretettel várom és várjuk a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Ma este ugyan hétfői nap van, de mivel húsvét van, ünnep van, ezért a keresztkérdések ma esti alkalma az elmarad. Szerdán délelőtt 9 órától a nyugdíjas kör tagjai találkozhatnak itt, tehát őket várjuk szeretettel, illetve 10 órától babamama kör lesz. A szerda esti alkalom is, amelyet a már kurzust elvégzetteknek szerveztünk, most ezen a héten elmarad. Viszont csütörtökön este a 6 órai kezdettel lesz gyülekezeti bibliaóra, péntek este pedig 7:30 órai kezdettel bibliakör. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órakor lesz istentiszteletünk. Ezen a vasárnapi istentiszteleten Isten igéjét majd Szarka Miklós református lelkipásztor fogja hirdetni itt a templomunkban. A vasárnapi istentisztelettel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben gyermekórákat tartunk 2 csoportban, illetve pici babákkal lehetőség van a babaszobában az istentisztelet követésére televízión keresztül. A húsvéti hírleveleinket még most is ajánlom a testvérek figyelmébe, aki esetleg még nem vitt el, hátul megtalálható ott a perselj mellett vigyünk el, és most is kérem azt, hogy a környékünkön lakóknak is, tehát akár a házban, kint a lakótelepen, vagy bárhol lakunk, a szomszédainknak vigyünk bátran ezekből a hírlevelekből. Örömmel hirdetem azt, hogy ezen a nyáron is lesz gyülekezeti táborunk, csendeshetünk. Ennek az időpontja július 11-től 17-ig, és a helyszíne a Szilvásváradi Lipicai Hotel lesz. Vannak már tájékoztató lapok, tehát készültek, ezeket is megtaláljuk hátul a perselj mellett, vagy legalábbis ott annak a környékén. De az ott lévő presbiter testvérünk fog segíteni abban, hogy megtaláljuk. Az adakozás lehetőségét is említem, emlékezzünk az Úr Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Kívánok minden kedves testvéremnek sok-sok áldást még a húsvéti ünnep hátra lévő részére. Most pedig a 347. dicséretünket keressük meg. 347. énekünknek az 5. verszakát énekeljük fennállva.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.